jeden vidék.
13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Már a teljes körűvé vált a kormányablakok hálózata Magyarországon. György István államtitkár Siófok második kormányablakának átadásán beszélt erről. Kiemelte, az országban már 322 helyszínen intézhetik ügyeiket az állampolgárok. Miskolcon is bővült a kör a közelmúltban, új egység nyílt az újgyőri főtéren a helyiek segítésére. A borsodi vármegyeszékhely forgalmas csomópontján így még gyorsabbá válik a közigazgatási munka. A hálózat fejlődését 27 mobil kormányablakbusz is segíti a kis településeken. Tavaly közel 16 millió ügyfél vette igénybe a személyes ügyintézés lehetőségét. A felmérések szerint a lakosság elégedett a tisztviselők szakértelmével és gyorsaságával. Közösen népszerűsíti az e-kárbejelentőt a Mabisz és az autós nagykoalíció. A cél, hogy a sofőrök felkészülten kezeljék a váratlan baleseti helyzeteket. A 2019-ben indult mobil alkalmazást eddig már több mint 700 ezren töltötték le. A szakemberek szerint stressz helyzetben az applikáció csökkenti a hibázás lehetőségét. A digitális felületen nincs szükség kézi adatkeresésre, így gyorsabb az ügyintézés. A rendszer biztonságos és azonnali hozzáférést biztosít a szükséges adatokhoz. A fejlesztők szerint az alkalmazás használata éles helyzeten kívül is kipróbálható. A kezdeményezők bíznak a magabiztosabb és gördülékenyebb kárrendezési folyamatban. Március 23-ától új, kombinált támogatási forma segíti a hazai éttermeket. Az 5 plusz 5-ös konstrukcióban 5 millió forint hitel mellé ugyanekkor a támogatás jár. A visszanemtérítendő forrást eszközbeszerzésre és rezsire is fordíthatják a cégek. Láving Gusztáv vezérigazgató szerint a hitel kamata fix 2,5%-os lesz. A kölcsönfedezet és kezes nélkül online igényelhető a turisztikai adatközpontban. Feltétel, hogy az üzlet éves nettó árbevétele elérje a 12 millió forintot. Suhajda Molnár Anikó kiemelte, a cél a szektor felkészítése a főszezonra. A program a kisebb családi vállalkozások stabil működését hivatott segíteni. 54 család kapott összesen 124 millió forint értékben otthonfelújítási támogatást. A forrást a Mészáros Lőrinc által alapított Válvölgyi Fiatalokért Alapítvány biztosítja. A pályázaton 6 környékbeli településen élő 45 év alatti párok vehettek részt. Az ünnepélyes eredményhirdetést csütörtökön tartották meg a Felcsuti Puskás Akadémiában. Mészáros Lőrinc hangsúlyozta, hogy a cél a helyi fiatalok helyben maradásának segítése. A nyertesek fejenként 1 vagy 2 millió forint feletti összeget fordíthatnak korszerűsítésre. Az elbírálásnál előnyt élveztek a gyermeket nevelő és a térségben régebb óta élő családok. Az alapítvány az elmúlt években már több mint 800 millió forinttal segítette az otthonteremtést. Hálaadó istentiszteleten ünneplik a Miskolci Református Presbitérium jubileumát, a testület megalakulásának 290. évfordulójára vasárnap emlékeznek az avasi templomban. Az eseményen részt vesznek a város vezetői is, az egykori magisztrátus jogutódjaként. Hangó István lelkipásztor elmondta, a presbitérium 1735-ben vált külön a városvezetéstől, hogy önállóan intézze az egyházi ügyeket. Az ünnepi alkalmon Kassai Gyula lévai lelkész hirdeti majd Isten igéjét a híveknek. A jubileumhoz nemzetközi testvérgyülekezeti találkozó is kapcsolódik a hétvégén. Erdélyi, felvidéki és németországi magyar közösségek érkeznek a borsodi vármegyeszékhelyre. A programot tudományos előadás és kulturális műsor teszi teljessé a miskolci gyülekezetben. Jelentősen javult a magyar nők helyzete a Kopp Mária intézet szerint. A nőnapi elemzés kiemeli, a kormányzati intézkedések erősítették az anyák anyagi biztonságát. Magyarország az uniós rangsor élmezőnyében szerepel a nők lehetőségeit tekintve. A 2025-től bevezetett adómentes CSED és GYED Európában egyedülálló támogatás. A 30 év alatti anyák mellett már a 40 év alatti két gyermekesek is SZIA mentességet kapnak. A nők foglalkoztatási rátája 77% fölé nőtt, ami meghaladja az uniós átlagot. Az egészségügyi mutatók is javultak, 3 évvel nőtt az egészségben eltöltött évek száma. Ma már 10-ből 6 friss diplomás nő, és a kutatói pályán is nőtt a jelenlétük.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon néhol megélénkülhet a délkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke már közelít a 20 fokhoz, 14 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották. Utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Az elmúlt utazásaink során Benedek Elekről hallhattak, aki nem csak nagy meseíró volt, hanem az ő nevéhez fűződik 6 testamentum megírása, amellyel a szellemi örökségét bízza rá a gyermekeire. Most ezzel folytatjuk magazinműsorunkat. Petrányi Szőr Annát, a Reko Alapítvány elnökét, az utazások főszervezőjét hallják.
Tóth Marian, a Benedek Elek Pedagógiai Főiskola egykori főtitkára ismertetett meg Bardóz orsolyával. Benedek Elek legkisebb lányának egyeneságú leszármazottjával, tehát Benedek Elek ükunokájával. Úgy gondoltam, hogy ezt a gyönyörű életutat több oldalról is megvilágíthatnánk, hiszen nagyon sokan ismerik Benedek Eleket, mint meseírót, mint népmese gyűjtőt és székely ballada gyűjtőt, ugyanakkor kevesen tudják, hogy egy kiváló felnőtt író is. Bardóz Orsolya hívta fel a figyelmemet arra, hogy foglalkozzunk a Testamentum és 6 levél című művével, amelyet 34 vagy 35 évesen írt 5 gyermekes családapaként. A testamentum, ez nem egy hagyományos értelemben vett végrendelet, hanem a szellemi örökséget bízza rá a gyermekeire. És nagyon komoly szintézis teremt a szellemiek, az erkölcsiség és a kétkező munka között.
Sokszor ült alatta, s vele víg csapatja sok szép unokának. Vinfárnyékában, forró meleg nyárban, de sok mesét mondott, és amíg mesíle, hófehér fejére hajlottak a lombók. Hely szép napok voltak, mi kár, hogy csak voltak. Hol van nagyapóka? Pihen már sírjában, nem fa árnyékában, s nincs mese azóta.
Aranyvirágnak. A világon sem voltál, s már igaztalan valék te hozzád, aranyvirág, édes kicsi leányom. Búsított, levert a gondolat, hát ha leány lesz első gyermekem. Féltem az ismerősök szánó mosolyától, leány, na, gratulálok! A te nemednek bús végzete aranyvirág, hogy nem szeretik sehol, ha elsőnek röppen be a gólyamadár, s im alig tollasodol meg, alig melegszel meg a fészekben, mindenféle ragadozó madarak kerengnek, víjognak körülötted, s mi még örülünk, ha e víjongó szárnyasok közül egy megragad, s visz, elröpül veled, talán messze idegenbe. A te nemednek gyászos végzete aranyvirág, hogyha szép vagy, körül zsognak a férfiak, mint virágot a méhek, nyomodba járnak, mint az árnyék, esekednek egy szép szavadért, egy mosolyodért, de lelkednek, tenger mélységébe, nem tekintnek, s bele is tekintvén drága tartalmát soha meg nem ismerik. Soha, soha, egészen valójában soha. S mely kegyetlen végzet. A férfinak nem elég egy élet, hogy megismerjen, lelked tartalmának értéke szerint megbecsüljön, s a te szemednek elég egy pillanat, hogy a férfi lélek fenekére pillancs, ah, miért, hogy akkor rendesen, s mikor már késő, mikor már ott vergődöl, tört szárnyakkal, s csak egy igaz menedéked van, a halál. Dalolj, dalolj, aranyvirág, édes kicsi leányom, hadd csengjen a ház, az udvar. Csengő éneket talán előzi bús gondolatimat. Te idesettenked el az ablak alá, mosolyogva pipiskedsz föl, s hallom, apa, kukk! Oda nézek, már nem vagy ott. Lent kuporogsz a fal tövében, összehúzódva, mint egy pici bogárka a fűszál tövén. Írok tovább, s hallom ismét, kukk, apa, kukk, mit írsz? Aranyvirág, ne háborgass, verset írok. Kinek? Neked, aranyvirág, neked. Hallom, amint szaladsz a fiúkhoz, s dicseked el, az apa verset ír nekem. Csend, fiúk, csend, az apa verset ír. És írok tovább. Már nem hallom hangodat, az édesen csengőt, nem látom ragyogó fekete szemedet, a mindig nevetőst. S nem látván, nem érezvén közelemben senkit, messze jövendőbe kalandozik lelkem. Amikor te már nem vagy csacsogó leányka, s egyszerre csak mi történt veled? Te, ki még tegnap hangos nevetéssel himbálóztál a térdemen, ma nem találod helyedet ottan, zavartan feszengsz, s bár szólni nem mersz, érzem, hogy igyekszel megszabadulni tőlem. Sétálunk az utcán, s te, ki még tegnap bátran, senkivel nem törődve hangosan beszélgettél velem, az édesanyáddal, megláttál, észrevettél mindent és mindenkit, ma nem látsz, nem hallasz, nem beszélsz. Lesütött fejjel haladsz közöttünk, csak egy pár lépést nézvén előre. Otthon is, mintha már nem volnál annyira élénk, bátor, mint annak előtte. Gyermekesen örülsz a hosszú ruhának, de csak addig, amíg egyszer-kétszer végig lebegsz a szobákon, aztán úgy tetszik nekem, hirtelen lecsöndesülsz, s komoly vagy. Komolyabb, mint hogy szeretném. Ó, aranyvirág, miért nem maradhatsz mindörökre csacsogó kis babácska? Immár gyötrődöm jövendőd miatt. Látlak ragyogó szép leánynak, akit nyomon kísérhet, akinek elejébe kerülhet, s szemtelenül a szemébe nézhet minden ripők. Látok körötted üres fejű, s még üresebb szívű, de rettenetes gondol öltözködő ifjakat, kik csak szépségedet látják, nemes tartalmát szívednek, észre nem veszik, nem is keresik. Akik áradozva dicsérik toálettedet, mely ugye bécsi szabónál készült, s hazug meglepődéssel nem akarják elhinni neked, mondván, ó, nem, együtt vartuk az édesanyámmal. Amint hogy az nem is lesz másként aranyvirág. Korán, ó, talán nagyon is korán látni fogod, hogy a te apád szegény, munkás ember. Tollal vagy gyaluval keresi-e meg a mindennapi kenyeret, a ruhát, a cipőt, neked és nektek egy remén. Ne áltass magadat azzal, hogy a toll több a gyalunál. Sőt, én azt hiszem, kevesebbet érő. Én majd csak megleszek valahogyan. Csodálatos dolgokat művelnek a kabátjaim. Esztendők viharzanak el felettük, s meg sem érzik. Meglepődve látom, hogy minden esztendőben, mintha megújhódnának. Úgy tetszik nekem este, mikor levetettem, mintha a könyökén kikopott volna, nézem reggel, s hát álom volt az egész. Tündérújak babráltak rajta nyilván, keresem a foltot, s nem találom. Aztán rejád nézek. Te mosolyogsz ártatlanul, ám látom szemed alján a kékes karikát. Édes leányom, megint vírasztottál, ugye? Nem, édesapám, nem. Tisztes szegénységünket, bár nem titkoljuk, nem látják az emberek. De én álmatlan éjeket vírasztok át miattad. Szeretném, ha mindig, halálomig itt látnálak fészkünkben, s mint egykor, mikor térdemen himbáltalak, átöleltelek, hogy le ne essél, most önkéntelenül védőleg emelem föl kezemet, nehogy elraboljanak. És hiába elvisznek egyszer mégis. De ki lesz az vajon? Lesz-e férfi, aki elődbe lép, s mondja, kisasszony, én szeretem önt. Nem a szépségének, a lelkének lettem rabja. A fizetésem nem nagy, nem ígérhetem, hogy élete gond nélkül való lesz oldalamon, de ha úgy tudna szeretni, mint én szeretem önt, aggodalom nélkül adhatja kezét. Ez a férfi, ha eljön éretted, ez a férfi nem azok közül való lesz aranyvirág, akik hangos lármával zsongtak körül az utcán, s maguk közt sajnálkoztak fölötted, bekár, hogy szegény. Ez a férfi talán nem is mert felét közeledni amazoktól, s szívében fájdalommal kísért messziről, féltve, hogy fejedet megkábítja a léha beszéd, a külső csillogás, s őt nem is veszed észre soha. Ez a férfi elej jár házunkhoz, s míg a többi ki nem fogy a beszédből, a tracsból, hallgat és hallgat, pedig annyi mondani valója volna. Fölháborít már most a gondolat, aranyvirág, hogy majdan tudakozódni fognak, vajon van-e pénzed és mennyi? Meg fogod tudni, ó, biztosan fülembe jut, hogy Iván úr, akinek nevét én oly sok regényben olvasám, csillagokat lehozó szerelemmel kapcsolatban, szeret téged, és el is venne szívesen, ha volna bár 30 000 forintod. Ám ő úgy van informálva, hogy csak 25 000 néz reád. Az is csak, ha meghal az öreg, a vénszamár. Már pedig neki éppen 30 000 forint kellene. Felháborítanak a minden nap hallott házassági üzletek, melyek megfeneklődnek pár ezer forint differencián. Hallom szidni a csalóapákat, kik azt mondták, 50 000-et adnak a lányukkal, s im az utolsó pillanatban csak 40 000-et adhatnak. És az utolsó pillanatban visszamegy a parti. A tegnap még szerelmi őrjöngést színlelő gavallérnak a szép, művelt, az egész üzletben ártatlan leány nem pótolja ki szépségével, műveltségével, jóságával a 10 000 forintos differenciát. Fúj! S ezek férfiak? Ezek házasodnak? Ezeknek majd gyermekük lesz, és ezeket a gyermekeket ők még nevelni fogják. És Isten majd ezeket az embereket még meg is áldja, hiszen Isten jósága megmérhetetlen. Olyan édes, csacsogó lánykával, s amilyen te vagy, aranyvirág. Dalolj, dalolj, édes kicsi lányom, hadd csengjen a ház, az udvar. Csengő éneket talán előzi bús gondolatimat.
Azt gondoltam, eső esik, pedig a szemem könnyezik. Az én szemem sűrű felhő, s onnan verengem az eső. Gyere, rózsám, béküljünk meg, mi egymásnak engedjünk meg. Mindig voltak, kik így jártak, s mind megengedtek egymásnak. Nyújtsad kezed bár egy felet, bár még egy szót szóljak veled. Nyújtsad kezed keresztesen, bújcsúzzunk el örökösen. Úgy fáj az én árva szívem, nem tudom, soha sem fogunk elválni. Ha tiéd úgy tud fájni, soha sem fogunk elválni.
Marcinak második rész. Te csak nyargalj vessző paripádon, fiam. Sejtelmed se legyen arról, hogy én ez órában a halál gondolatával foglalkozom, írván, folytatván végrendeletemet. Dalolj versenyt a dalos pacsirtával, mely ott fönt lebeg a magas levegőben, s nyilván azt hirdeti, de szép az élet, ó, de szép. Nézd, csak nézd azt a vakfiút, ki minden nap kibotorkál a hegyek közé, egyedül, egy pálcika nélkül. Meg-megáll ez is, fejét fölemeli, s mosolygó arccal hallgatja a pacsirta dalát. Teletüdővel szívja az üde levegőt, a vadrózsák illatát, s e pillanatban talán ő is azt suttogja, de szép az élet, ó, de szép. Pedig ő nem látja a virágot, ám érzi illatát. Pedig ő nem látja a pacsirta szárnyalását, ám hallja csattogását. Pedig ő árva, apátlan, anyátlan, kegyelem kenyéren él, és ím lásd, e pillanatban örül az életnek mégis. Ez csodálatosnak, rejtelmesnek tetszik te néked, de te csak a botorkáló vakfiút látod, lelkének tartalmát nem ismered. Te még nem tudod megbecsülni Istennek végtelen jóságát, amely téged épp kézzel ajándékozott meg. Te még nem tudod, hogy e kézzel majd felemelheted a gyöngét, leverheted a gonoszt, szerezhetsz vele kenyeret magadnak, és adhatsz vele e kenyérből másoknak. És megajándékozott épp szemmel, mellyel nézheted mindazt, mit látni szép, s melyet behunyhatsz, ha nem akarod látni mindazt, mit látni kellemetlen. Isten őriz, ha csak egy ideg szál hiányoznék tested épségéből, mely nagyot emelkednék becse a meglévőknek. Hidd el nekem, hogy annak a vakfiúnak édesebben csendül szívébe a madárdal, mint a tiédbe. Hidd el nekem, igazibb öröme van neki abban, hogy bár tapogatózva, botorkálva, de járhat kellhet az édes anyaföldön, mint te néked, hogy ugrálhatsz árkon, bokron át, megmászhatod a magas hegyet, leszaladhatsz a virágos völgybe, s eszedbe sem jut, hogy mindezt nem tehetnéd, ha Isten tőled is megtagadja azt, mit attól a vakfiútól jónak vélt megtagadni, az ő végtelen, beláthatatlan bölcsessége. Természetesen te ma még azt hiszed, hogy nem lehet nagyobb csapás e földön nagyobb nyomorúság a vakságnál. Igazad van. Nincs is ennél nagyobb testi nyomorúság. De megtudod, látni fogod majd az én írásom nélkül is, hogy van ennél egy nagyobb, rettentőbb nyomorúság. A lelki vakság. Látni fogsz Isten képére teremtett embereket, akikből első tekintésre nem hiányzik semmi, ami az embert egész emberré teszi. Más-más a ruhájuk, ruhájuknak a kelméje, a szabása, más-más talán az arcuknak a színe, rövidebb, hosszabb, vékonyabb, vastagabb a termetük, de egyben mind egyenlők. Isten képére vannak teremtve valamennyien. Látni fogod, hogy Istennek napja egyformán világít valamennyinek, s ím mégis milliók tapogatóznak, botorkálnak, éppen, mint az a vakfiú. Van szemük a látásra, és nem látnak. Van fülük a hallásra, és nem hallanak. Látni fogod, hogy Isten képére teremtett emberek idegenül haladnak el egymás mellett. Látni fogod, hogy az egy akol és egy pásztor írott malaszt. melyet állandóan hazudtol a valóság, hogy az aklok száma megszámlálhatatlan, a pásztoréké még inkább. Meg fogod látni, mely éberen őrködnek e pásztorok az aklok kapujában, s csodálkozással szemléled, hogy hamarabb engednek kiszaladni hármat az akolból, mint beereszteni egyet, amely szerintük nem az ő aklukba való. Ezen nevet az én paraszt eszem. De jegyezd meg, fiam, hogy nem csak paraszt ész van e világon. Amit én természetesnek találok, a természettel ellenesnek talál tán millió ember, és viszont. De félek, hogy véletlenül már most kezedbe akad írásom, s nem szeretném, ha legalább a velejét meg nem értenéd. Félek különösen attól, hogyha nem értenéd meg azt, mit mondandó vagyok, megkésve értenéd meg, amikor már téged is elsodort valamely áradat. Félek, hogy mire kikerülsz az életbe, mind abból, mit az iskolában tanultál, csak annyi marad meg, amennyivel megkereseted a kenyeredet. Talán vagyont is gyűjtesz, nagy vagyont általa, de üres lészen a szíved, szeretet nélkül való. Avagy megmaradtán szívedben a szeretet, de dresszírozva, mint egy komédiás ponny. Szívednek melegét nem azokra árasztod, akik szeretetedet szeretetnél egyébbel nem viszonozhatnak, hanem azokra, kik szeretet nélkül élvén az életet, bolond szívedet még majd kinevetik. Látom, éppen most tanulod a bibliai történeteket. Szépen megmagyarázza Jézus a törvénytudónak, hogy mi az a felebaráti szeretet. A kirabolt, félholtan fetrengő utason nem könyörül a pap. Hasonlóképpen nem könyörül rajta a lévita. Végre jön egy szamaritánus. Bekötözi sebeit, elviszi a városba, elhelyezi egy háznál, s még pénzt is ad a gazdának, hogy ápolja őt. E három közül ki volt fele barátja a sebesültnek? Kérdi Jézus. Aki könyörült rajta, feleli a törvénytudó. A tanulságot ebből így vonja le, könyvecskéd. A valódi, könyörületes szívű ember sohasem kérdezi, micsoda nemzetből vagy vallásfelekezetből való az, aki nyomorúságban szenved, hanem segíti embertársát azért, mert tudja, hogy az Istennek gyermeke, tehát neki testvére, és segedelemre van szüksége. Tehát Jézus, Istennek fia, a felebaráti szeretetet a könyörületesség egy példájával magyarázta meg. Ne feledd, fiam, hogy Jézus ennek előtte 2000 esztendővel járt és tanított e földön. Hogy abban az időben még a könyörületesség volt a szeretet legszebb nyilatkozása. Ne feledd, hogy bár Jézusnak bölcseje jászol vala, királyok borultanak le e bölcső előtt. Királyok és pásztor emberek. Olvasd a históriát, s látni fogod, mint verődnek a népek külön kasztokká. Az erős leveri, és ráadásul még meg is veti, lelkében megalázza a gyöngét. Fejébe veszi, hogy csak ő az Isten képére teremtett ember, s akit szegénysége, gyámoltalansága, gyengesége lenyűgöz, az az ő szolgája. Akinek kenyeret dob, hogy éhen ne vesszen, de szíve meregéből nem juttat neki egy leheletnyit. Akit Istentől nyert lelki adományok révén, bár fölemelkedik a porból, magával egyenlőnek nem ismer el, mert Amannak bölcseje durva deszka volt, az övé arannyal, selyemmel, bíborral ékes.
Ha majd szíved, lelked kilészen művelve, ha majd nem csak látsz, de a látottakon gondolkodol is, csak akkor döbben meg a szíved, fiam. Csak akkor szorongatja majd vasmarokkal a keserű fájdalom, látván, hogy boldogtalanabb vagy az éhező koldusnál, mert annak nem fáj, ha pénzt vett lábához a nagy úr, amint elrobog bársonyos hintaján, de neked fájni, kegyetlenül fájni fog, amidőn tisztességtudó kalapemelésedre könnyű, megvető fejbiccentéssel válaszol a gőgös, de máskülönben könyörületes szívű nagyúr. Könyörületesség. Ki nem könyörületes manapság? Kinek nincs egy fillérje, egy falás kenyere a koldusok számára? Ki mer manapság nem lenni könyörületes szívű? Ma, mikor az újságok számon tartják, ki mennyit ád a kárvallottaknak, s aki nem ád semmit? Manapság, mikor a könyörületesség mulatság, sport? Mikor fényes, drága toalettekben keringőzve vagy csárdást ropva törülik le a szenvedők könnyeit? De én egyebet kérek tőletek, könyörületes szívek. Nekem van kenyerem. Nekem van ruhám, divatos szabású, tanultam, amit tanultam. Tudok, amit tudok. Vagyok legalábbis átlagember, vagyok. Beszédem nem sima, de nem is goromba. Ha éppen elkerülhetetlen, még a lovakról is tudok társalogni. Könyörüljetek rajtam, s ne kérjétek, paraszt vagyok-e, vagy nemes. Keresztény-e, vagy zsidó. Vegyetek úgy, amint vagyok. Szeressetek, ha van bennem szeretnivaló. Vessetek meg, ha van bennem megvetnivaló. De ne legyetek az őseimre kíváncsiak, mert ők alszanak, porladoznak régen. Kegyes érdeklődésteket meg nem köszönik. Ruházzátok rám ezt, és én megköszönöm, meghálálom nektek. Szeretetért szeretetet adok. Ez a legnagyobb summa, fiam, mellyel a szeretetet megfizetni lehet, maga a szeretet. Ne sajnáld, ha többet adsz ebből másnak, mint amennyit más ad te néked. Örülj ennek, hisz akkor te vagy a gazdagabb. Mikor e sorokat írom, édes fiam, nagy kérdések foglalkoztatják az elméket. Nagy kérdések, melyeket tán még az én életemben paragrafusokba szednek, de te késő öregséget érhetsz, akkor sem lesznek megoldva. Bölcs, nagy elmék kigondolnak sok szépet, üdvöset, törvénykönyvekbe be is iktathatják. Rideg paragrafusok még soha meg nem változtatták a társadalomnak szellemét. Ha én zsidó volnék, és recipliálnák az én vallásomat, megköszönném szépen, de megkérdeném, hát engem mikor recipiálnak? Ha én zsidó volnék, s feleségül vehetném a keresztény leányt, akit szeretek, annélkül, hogy meg kellene tagadnom a hitemet, Megköszönném szépen. Oh, de mi a törvény jótéteménye ahhoz, ha látnám, ha érezném, hogy van egy törvény, mely a szívekben lakozik, a szeretetnek törvénye, mely nem lát különbséget ember és ember között. Törvények még nem döntöttek le válaszfalakat, fiam. Azt nekünk, magunknak kell ledöntenünk. De nehogy azt mondd majd szűkkeblűen, nekem nem fáj. Engem nem éget, s közömbösen nézd embertársaidnak küzdelmeit. Ha csak magadra gondolsz, ha csak a magad sebe fáj, menj a rengeteg erdő mélyébe, lakjál a vadak, s ne az emberek között. Élj vadgyümölcsön, sebedet gyógyítsd füvekkel. Így is lehet élni, ami halálod órája üt. De ha emberek közt élsz, vedd ki a magad részét minden igaz, becsületes, jogos küzdelemből. Állj a védtelenek, gyengék közé, az erősek, hatalmasok oldalán harcolni nem virtus. Ne értse meg a könnyű, puha élet varázsa, nehogy cserbe hagyd a veledet sorsúakat, mert téged talán megtűrnek a felsőbbek között. Neked ez nem okozhat akkora örömet, amekkora keserűséget azoknak, akiket te cserben hagyál. S ha még ez se volna elég, hogy meg ne tántorodjál, gondolj reám, kinek az életét nem csak a nehéz munka rövidíté, de végetlen láncolata az emésztő gondolatoknak, bántó érzeteknek, melyek sokszor megakasztják tollamat, megzsibbasztják energiámat, tehetetlenül nézvén a vészes áradatot, mely jót, rosszat egyként elsöpréssel fenyeget. Lehet belőled nagy ember, és hadd legyen, de szív nélkül, szeretet nélkül igazán nagyjá nem leszel. Ne bízd el hát magad, ha csodálják elméd tündöklését. Sok fényes elme elhomályosult már, de a szív, jó vagy rossz, megmarad utolsó dobbanásig annak, ami volt első dobbanásakor. És te, fiam, kicsinyelheted majdán elmémnek szűk körben való forgását, de egyet ki kell érezned a sorokból. Tele volt a szívem szeretettel. Jutott ebből mindenkinek, és nem fogyott soha, de sőt, inkább növekedett. Nem osztályoztam a szeretetet. Mindenkinek annyi jutott, amennyit megérdemelt. Némelyiknek több is, de kevesebb soha senkinek. És nem félek, hogy kifogyok a szeretetből, fiam. Ha egyéb nem, ezt eltart a sírig. Ha egyebet nem, kaphatsz ezt tőlem halálom után is, s ha majdan talán üresnek érzed szívedet. Gyere ki síromhoz. Meglásd, megtelik szeretettel. Ha majdan talán bántani fog az emberek gőgje, gyere ki a temetőbe, s megvigasztalódol. Porrá lesz itt gazdag és szegény, gőgös és alázatos. Az egyiknek gránit jelöli emlékét, a másiknak egyszerű fejfa, de porrá lesz itt mind a kettő. Itt ember és ember közt nincs különbség. Gránit és fa. Ennyi az egész. Gyere ki a síromhoz, fiam.
Bacony temetőben most van a nap lemenőben. Ráverődik a sugára, jó szüleim sírhalmára. Egykor régen hajde féltem, ha temető kertbe léptem. Vége már a félelemnek, nagyapóik itt pihennek. Testem, lelkem, hogyha fáradt, ide jönni érzek vágyat. Ide jövök este, reggel, s beszélek az öregekkel. Elmondom, hogy bárhol járok, mindenütt gondolok rájuk. Hálás szívvel, könnyes szemmel, gyermeki szent szerelemmel. Hogy mit írtam sok-sok könyvben, mint tőlük kaptam örökben. S ha van szívemben szeretet, ez az ő szívükből ered. A forrását minden jónak köszönhetem nagyapónak. Nagyapónak s a párjának, az én édes jó anyámnak. Ó, áldott föld, szent sírhaló, szálljon rejád csend, nyugaló. S hogyha pályám megfutottam, én is itten nyugodhassam. S hogyha pályám megfutottam, én is itt nyugodhassam.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották.
Dalból fagyok, a szemeimben más fény ragyog, még annyi mindent éreznék, csak szerelemben léteznék. Válasz utat, ahová a lelked mutat, még akkor is, ha halkan szól, a szíved te hallod jó, csak a szíved te hallod. Volt már ilyen, hogy kérdi a szél, merre vigyen, odafújjon, hol a dallam szól,
szívedre hallasz, jó, csak a szívedre hallasz, jó. Hiába üzenek, kapok és sügetek, a világ se lát, se hall. Ha egyszer célba érhet majd, az holtom iglan, s holtod iglan tart, te csak hangolj rám, hangolj rám. Hiába üzenek, vakok és süketek, a világ se lát, se hall. Nem szó üzenek.
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
Hagyom magam.